Kedves hallgatom! Ezékiel könyve 18. részének 32. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg és éljetek! Itt ismét a fizikai halálra utal. Isten nem gyönyörködik abban, hogy valaki meghal. Ez idegen neki. Nem ő akarta a halált az emberiségnek. Emlékezz rá, hogy az Úr Jézus sírt Lázár sírjánál, pedig tudta, hogy visszahozza őt az életbe. Ember által jött be a halál, nem Isten munkája révén. A 19. fejezetben két siralmat találunk, az Izrael fejedelmei feletti siralmat, az első versről a 9. versig, és a Júda földje, Izrael déli királysága feletti siralmat a 10. verstől a 14. versig. Te pedig kezdj sirató éneket Izrael fejedelmeiről, és mondd, mi volt anyád? Nőstény oroszlán, oroszlánok között hevert, ifjú oroszlánok között nevelte föl a kölykeit. Nagyra nevelte egyik kölykét, ifjú oroszlán lett az, és megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. Ezékiel könyve 19. rész, 1., 2. és 3. vers. Ez nem Ezékiel sirató éneke, ahogy egyes biblia magyarázók próbálják magyarázni. Ez az Úr sirató éneke, valójában ugyanazi a személyé, aki később Jeruzsálem felett sírt. Máté evangéliuma 23. rész, 37., 38. és 39. vers. Itt Júda fejedelmei fölött sír. A fejedelmek az országban éltek, akikkel nagyon kevés ember törődött. De Isten törődött velük. Ki sírt fölöttük? Maga Isten. Vajon ki törődik veled ebben a korban? Azt gyanítom, hogy nagyon kevesen. Azok az emberek, ahol dolgozol, tényleg törődnek veled? A gyülekezetedben levőket érdekel a sorsod? Vajon a családod tagjai gondolnak rád? Egyszer egy sikeres üzletember ezt mondta. Őszintén kíváncsi vagyok rá, hogy vajon kitörődik velem ma. A családtagjaimat is beleértve, csak azok törődnek velem, akik valami hasznot húznak belőlem. Milyen szomorú ez a helyzet, de Isten törődik veled és velem. Ez nagyon vigasztaló egy ilyen félelmetes világmindenségben, amelyben élünk. Elveszhetnék benne, olyan parányi vagyok, de Isten szeme rajtam van és törődik mindnyájunkkal. Júda fejedelmei közé azok tartoztak, akik fölött keveset akartak könnyezni. Ide tartozott Jóáház és Jójákin, két király, akik sajnálatos módon következtek a trónon. Egyedül Isten törődött velük. Amikor Isten beszélni kezd az oroszlánról, akkor Júda oroszlánjáról szól. Júda oroszlán kölyök. Így nevezte Jákob Júdát, a Mózes első könyve 49. részének 9. versében, amint proféciákat mondott mind a 12 fiáról. Mózes 4. könyve 23. részének 24. versében ezt olvassuk. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kel föl, s mint hím oroszlán emelkedik föl. Az Úr Jézust a Júda nemzetségéből való oroszlánnak nevezi, a Jelenések könyve 5. részének 5. verse. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Olyan volt anyád, mint egy szőlőtő a szőlőskertben, amelyet víz mellé ültettek. Termékeny volt, sok hajtása lett a sok víztől. Erős vesszői nőttek, királyi pálcának valók, magas volt, kiemelkedett a fák lombjai közül, kitűnt magasságával és sok levelével. De a harag kiszaggatta, földre terítette, A keleti szél leszárította gyümölcsét. Erős vesszői letöredeztek, és elszáradtak. Tűz emésztette meg őket. Ezékiel könyve 19. rész, 10., 11. és 12. vers. Ez a Júda országa fölötti siratóének. Ezek az emberek oda mentek arra a földre, és Isten megáldotta őket. Olyanok voltak, mint a földbe ültetett szőlőtő. Most leszaggatta a szőlőt, és fogságba vitték őket. Ez a szomorú ének a nemzet gyászos történetét írja le. A 20. fejezettől a 24. fejezetig a Jeruzsálem ítéletével kapcsolatos utolsó jövendőléseket tartalmazza a könyv. Két dolog van, amire szeretném felhívni figyelmedet ebben a szakaszban. Először figyeld meg, milyen hosszú és kiterjedt Isten üzenete ehhez a néphez. Még azon a napon is, amikor Nebukadnezár ostromolta a várost, Isten kész volt megkímélni őket. Isten eltávolította volna Nebukadnezárt a város alól, mint ahogy korábban tette az asszíriaiakkal, és nem engedte volna meg, hogy elpusztítsa azt. Még az utolsó pillanatban is irgalmát akarta kiterjeszteni rá. Másodszor, azon a napon, amikor Jeruzsálem ostroma elkezdődött, meghalt Ezékiel felesége, és Isten azt mondta neki, hogy egyáltalán ne gyászolja és ne sirassa. Ezékiel éles ellentéte Jeremiás prófétának. Jeremiásnak női szíve volt és sírt. A saját üzenete összetörte a szívét. Mivel sírt, az Úr Jézust Jeremiáshoz hasonlították. Őszinte vagyok irántad. Ezékiel csak nem olyan, mint egy színész, aki szerepeket játszik. Lejátsza a maga részét, de nem hatódik meg rajta. Úgy tűnik, keményen viselkedik az egész idő alatt. Ezékiel egyszerűen Isten szócsöve. A 20. fejezetben visszatekintés történik a nemzet bűneire. Ezékiel megint csak nem a saját szavát, hanem Isten igéjét hirdeti. Olyan, mint a táviratot kézbesítő fiú, aki hozzád viszi az üzenetét. Az lehet az örömnek, a szomorúságnak az üzenete, de a küldönc csak viszi az üzenetet, téged hat meg az üzenet tartalma. A 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én eljöttek hozzám néhányan Izrael vénei közül megkérdezni az Urat, és leültek előttem. Ezékiel könyve, 20. rész, 1. vers. Lassanként egyre inkább Ezékiel felé fordulnak az emberek, azért mennek oda, hogy igét halljanak tőle. Ez körülbelül Krisztus előtt 590-ben történt. Jeruzsálem pusztulása nem sokkal ezután következett be, körülbelül Krisztus előtt 588-586 között. Nem gondolom, hogy görcsösen kellene ragaszkodnunk ezekhez a dátumokhoz. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezékiel könyve, 20. rész, 2. vers. Nem saját szabát adja át, hanem Isten igéjét. Emberfia! Szólj Izrael véneihez, és mondd nekik. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Azért jöttetek, hogy megkérdezzetek engem? Életemre mondom, nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Így szól az én Uram, az Úr. Akarsz-e ítélkezni fölöttük, emberfia? Akarsz-e? Akkor add tudtukra elődeik utálatos dolgait. Ezékiel könyve, 20. rész, 3. és 4. vers. Ezek az emberek panaszkodnak és bírálják Istent. Azt mondják, hogy igazságtalanul ítéli őket, és igazságtalanul engedi meg Jeruzsálem elpusztítását. Kezdi átjárni gondolkodásukat, ami valójában végbe fog menni. Ezékiel végig megy ezen a kérdésen velük együtt, mert Isten nem ellenzi, hogy megtekintsék azokat az okokat, amelyek miatt bekövetkezik az ítélet. Ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr. Amikor kiválasztottam Izraelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákob háza ivadékának. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ezékiel könyve, 20. rész, 5. vers. Isten visszamegy a kezdet kezdetéhez, amikor elhívta ezeket az embereket Egyiptom földjéről, megszabadította őket rabszolgaságukból, és a pusztaságba vezette őket. De engedetlen volt velem szemben Izrael háza a pusztában. Rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is igen meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat a pusztában, és végzek velük. Ezékiel könyve, 20. rész, 13. vers. Az a nemzedék, amely a pusztába ment, fellázadt Isten ellen, ezért Isten engedte, hogy meghalljanak a pusztában. De a fiak is engedetlenek voltak velem szemben, nem követték rendelkezéseimet, nem tartották meg és nem teljesítették törvényeimet, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk lángoló haragomat, és elbánok velük haragomban a pusztában. Mégis visszavontam a kezemet, és másként bántam velük nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. Ezékiel könyve, 20. rész, 21. és 22. vers. A következő nemzedék is lázadó volt. Ezért én is hagytam, hogy legyenek olyan rendelkezéseik, amelyek nem jók, és olyan törvényeik, amelyek által nem élnek. Hagytam, hogy tisztátalanokká váljanak ajándékaikkal, amikor áldozatul elégettek minden elsőszülöttet. Hagytam, hogy maguk is megrémüljenek, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezékiel könyve, 20. rész, 25. és 26. vers. Ez furcsa szentírási fejezet, és eltér a Biblia magyarázók véleménye ennek értelmezésében. Úgy érzem, hogy ugyanaz a gondolat van itt, mint amit Pál apostol a 2. Korintusi levél 2. részének 15. és 16. versében ír. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Amikor Isten átadta igéjét ennek a népnek, elutasították azt. Aztán átadta őket saját akaratuknak. Az a törvény, ami jó volt, átokká változott, mert megítélte és kárhoztatta őket. Ugyanez a helyzet ma is az evangéliummal. Ha hallgatod az evangéliumot, és elutasítod azt, valójában jobb lett volna, ha sohasem hallottad volna. Ha elutasítod, az evangélium a halál illata lesz számodra. Sohasem állhatsz Isten elé, és nem mondhatod, hogy nem hallottad. Megvizsgálva ezt az óriási kárhoztatást, azt gondolhatnád, hogy Istennek elege van ebből a népből. De itt-ott, Ezékiel könyvén át, csodálatos, dicsőséges ígéret fejezetekkel találkozunk. Történelmük legsötétebb korában a profécia világossága a legfényesebben tündökölt. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok. Erős kézzel, kinyújtott karral, és kiáradó, lángoló haraggal. Ezékiel könyve, 20. rész, 33. és 34. vers. Isten azt mondja nekik, hogy vissza akarja vinni őket országukba. Isten Izraellel kapcsolatos célja még nem teljesült be. egy napon igaznak nyilvánítják őt még azok is, akik valamikor hibáztatták. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet déli irányba, mondj szózatot dél felé, és prófétálj a déli vidék erdeje ellen. Ezt mond a délen fekvő erdőnek. Hallgasd meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Én tüzet gyújtok benned, és az megemész benned minden zöldellő fát, és minden kiszáradt fát. Nem alszik el a lobogó láng, és megperzselődik benne minden arc, déltől északig. Ezékiel könyve, 21. rész, 1., 2. és 3. vers. Prófétálj a déli vidék erdeje ellen. Egyes magyarázók szerint ez Júdára utal, mások szerint ez a Negeb sivatagot jelenti. Legalábbis a déli vidékre mutat. Ha voltál már Negebben, akkor csodálkozol azon, hogy mi történt az erdővel. Isten ítélete alá került, mert azt mondta, hogy eltávolítja azt. Az ország valamikor tejjel és mézzel folyó föld volt, de nem erre következtethetsz ma, ha megtekinted. Nem csak, hogy nem tejjel és mézzel folyó föld, hanem még vize sincs elegendő. Ez egy rendkívüli profécia. Isten még nem mondott le a népről, sem az országról. Ezékiel könyvének tanulmányozása fontos, mert gyakran elhanyagolják, pedig üzenete nagyon is arra a korszakra vonatkozik, amelyben élünk. Jól lehet, Ezékiel sok évvel ezelőtt mondta el beszédeit, azok mégis Isten igéi voltak, amiket szinte monoton módon mindig megerősített. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mivel az Isten igéje, ezért alkalmazható-e mai korban reánk és nemzetünkre nézve. A liberálisok azzal érvelnek, hogy a Jelenések könyvéhez hasonlóan Ezékiel könyve sem érthető és nincs üzenete számunkra. Ezékiel látomásai rendkívüliek, és nem akarom kimondani velük kapcsolatban a végső magyarázatot. Csak ámulattal állok és csodálkozom. De a könyvnek ebben a szakaszában most a mindennapi élet síkjára kerülünk, és őszintén mondom, hogy Ezékielt nem nehéz megértenünk, és üzenete nagyon gyakorlatias a számunkra. A 21. fejezet az egyik legfontosabb rész Ezékiel könyvében. Nagyon világossá teszi, hogy Babilon királya el fogja távolítani a dávidi család utolsó királyát egészen addig, amíg a Mesiás megérkezik. Azért így szólt hozzám az Úr igéje. Ezékiel könyve, 21. rész, 6. vers. Ezékiel ezt háromszor ismétli ebben a fejezetben. Csak egy alternatíva maradt hátra. Vagy egyetértesz azzal, hogy ezt az Úr mondta, vagy azt állítod, hogy Ezékiel hazudik. Azt hiszem, az Úr mondta ezt neki, és Ezékiel nem a saját nézetének a szószólója. Nem gondolom, hogy Ezékiel érzései nagyon áthatották ezeket az üzeneteket. Jeremiást megremegtették érzelmei, minden szava azokat tükrözte. Nem gondolom, hogy ez lenne a helyzet Ezékielre nézve is. Szolgálatának kezdetén, amikor Isten megbízást adott neki, megmondta, hogy Ezékielnek egy lázadó és keményfejű népnek kell szólnia. Isten azt is kijelentette, hogy Ezékiel fejét még keményebbé teszi, mint amilyen az övék. Azt hiszem, hogy ez a keménység egy kicsit a szívébe is behatolt, ezért tudott ezekkel az emberekkel a maguk síkján beszélni. Valójában szeretetre méltó ember, mert ha érzéseit is belevitte volna a szavaiba, akkor összeroppant volna az üzenet súlya alatt, amit át kellett adnia. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, segíts, hogy üzeneteidet átvegyem a mai napra vonatkoztatva, és higgyem azt, hogy minden szabad nekem szól éppen ma, éppen az én helyzetemben. és segíts, hogy Szent Lelked által alkalmazzam szavaidat. Ámen.